Most pedig várjuk előre a gyerekeket a gyerektörténetre.
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e barátotok suliban, oviban, és tudtok-e mondani neveket? Kik a barátaitok? Barátnőitek?
Hanna.
Bence. Bence, neked is van egy Bence. De több barátotok is van. Sok barátotok van, remélem. Évről szeretnék nektek mesélni. Ez a kislány nagyon ügyes és szorgalmas kislány volt, elsős tanuló, és már megtanulták az ABC betűit, a kisbetűket fél év körül. Nagyon ügyesek voltak, és kapott egy szorgalmi feladatot a tanárnénitől, de nem ő, hanem az egész osztály, hogy hát ugye rendes házi feladatokon kívül az, a szorgalmi feladat az azt jelenti, hogy nem kötelező megcsinálni. De aki szorgalmas, az bemutathatja, és kap érte valamilyen jutalmat, piros pontot, kis ötöst. És Évi elkészült a házi feladataival, és elment a szomszédba barátnőjével játszani, és hát, anyukája nagyon nehezen tudta hazahívni, hogy hát vacsorázzon, feküdjenek le aludni. És lefeküdt aludni, de apukája még nem ért haza. Sokan dolgozott a munkába, és ha hazaért, akkor otthon ő vacsorázott, és beszélgetett a Évi anyukájával. És erre felébredt Évi, és kirobogott, és mondta, hogy apu, elfelejtettem a szorgalmi házit megcsinálni. És próbálták lebeszélni róla, hogy hát, ó, hát ez csak szorgalmi, meg már késő van, meg mindenki fáradt, de Évi megcsinálta, képzeljétek el, az apukáim leült mellé, és egy szép lapra az ABC betűi gyöngybetűkkel elírta. Betette egy dosszéba, és elvitte másnap az iskolába. És képzeljétek el, hogy a tanítinéni megnézte a házi feladatokat, és hát senki nem mutatta be a szorgalmi feladatot, Évi került utoljára sorra, és hát szerényen, óvatosan elkezdte mondani a tanítványnak, hogy hát én elkészítettem a szorgalmit is. És a tanítvány nagyon örült neki, és gyönyörű, szép gyöngybetűkkel írta az ABC betűit Évi, és kérdezte a többieket, hogy hát ki készítette még el. És képzétek el, senki nem készítette, csak az Évi. És olyan büszke volt rá a tanítónéni, meg hát szerette volna ugye ösztönözni a többieket is, hogy nem az osztályba rakta ki, hanem a folyosón, ahol mások is lehetettek, ott is volt egy falujúság, és oda kitűzte. És képzétek el, hogy több gyerek felfedezte szünetben, másodikosok, harmadikosok is, kisfiúk, kislányok, és hát főleg ugye a fiúk, akik hát tudjuk, hogy nem kevésbé írnak szépen, mint a lányok, hát oda voltak még vissza, és mindenki a barátja akart lenni Évinek. Úgyhogy nagyon sok barátja és rajongója volt Évinek, mert hogy ő ilyen szépen tudta leírni az ABC-t. És teltek voltak a hónapok, és képzeljétek el, hogy Évinek tartottak méheket, és május vége volt, és nagyon nagy hőség volt, és a méheknek az ajtaját kinyitotta az apukájuk napközben, hogy tudjanak jönni, menni, meg szervezően a méhkaptár. Viszont este jött egy vihar, és Évi kiszaladt, hogy ő majd, ahogy az apukáját látta, becsukja a méhkaptárnak az ajtaját, hogy a méhek biztonságban legyenek. Már mind az összes méhben volt a kaptárban, de Évinek megcsúszott a keze, és a méhek kirajzottak, és néhány méhecske megcsikkette az Évit. Úgyhogy bedagadt a keze, az arca, orvos ellátta, kapott injekciót, és hát igazából ő jól érezte magát, és ő annyira szeretett iskolába járni, másnak is elment iskolába. Csak hogy Évi, hát kicsit csúnyáskán nézett ki ezekkel a kék, hát kék lett egy kicsit, az egy szeme bedagadt, és hát ilyen csúnyáskán nézett ki. De ő elment iskolába, mert ő nagyon szeretett iskolába járni, és nagyon szorgalmas volt. És képzeljétek el, hogy ez a sok-sok barát, akik eddig a barátaim, a rajongói voltak, elfordultak tőle. és nem álltak vele szóba, sőt, még képzeljétek el, a hátam mögött valaki ki is csúfolta. Pedig hát nem tehetett róla, ugye a méhek megcsikkedték. Az egyik szünetben szomorúan oda kullogott az udvaron a kerítés mellé, és nézte, hogy ott jönnek-mennek az autók, hogy ő egyedül maradt. Képzeljétek el, hogy volt egy kisfiú, Gyuri, és oda ment hozzá, és megfogta a vállát, és mellé ült, és beszélgetett vele. És ő nem fordult el tőle. Ő volt az egyetlen az egész iskolába. És eltelt 3-4 nap, és Évinek már teljesen eltűntek ezek a csípésfoltok. És ugyanolyan szépen nézett ki, mint előtte. És képzeljétek, hogy ezek a barátok mindutána ugye oda mentek hozzá, hogy most már akkor lesznek a barátai. De Évinek már csak egy barátja volt. Ő már akkor nem foglalkozott velük, hanem ezzel a kisfiúval barátkozott, hogy neki ő a barátja. Képzeljétek el, hogy példabeszédek, Bölcs Salamon példabeszédek könyvében, könnyű megjegyezni, 17. fejezet, 17. vers, van egy nagyon szép mondat, szeretném veletek megosztani, és szeretném volna tanulnátok. Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomos búság idejébe. Tehát lehet olyan igaz barátunk, aki nekünk olyan barátunk lesz, akár a testvérünk lenne. Aki nem csak akkor a barátunk, amikor minden rendben van, hanem akkor is, hogyha bajban vagyunk, vagy valami rosszat csinálunk. És én szeretném, ha ti is ilyen barátok lennétek a barátaitoknak, hogyha esetleg valami rosszat csinálnak, vagy ha valami bajban vannak, baj történik velük, akkor is a barátaik lesztek. Köszönöm, hogy
meghallgattatok. Szeretettel köszöntelek benneteket, testvére. De talán először a gyerekek szólnék én is. Én úgy irigyellek benneteket, gyerekek. Nem. Elmennek és nem hagyják, hogy elmondjam nekik. Mert itt gyerekkorba lehettek keresztények. Én már felnőtt voltam, amikor keresztény lettem, és úgy hiányzik nekem az az időszak, hogy én gyerekként nem lettem keresztény. Olyan sok jó dolgot lehet tanulni itt az imaházban, még ha most lehet, hogy nem is értitek igazából, de akkor is van jó példák vannak. Mi, amikor ekkorák voltunk, mint ti, akkor az volt a nagyobb, aki a másikat le tudta gyűrni a földre, mert birkóztunk meg, veszekedtünk mindig, és itt meg azt halljuk, hogy mennyivel jobb szeretni egymást, mennyivel jobb vigasztalni a másikat, és mennyivel jobb békességesen élni. Ez nagyon jó dolog, úgyhogy én arra biztatlak benneteket, hogy gyertek mindig, és hallgassatok ilyen szép gyerek történeteket. Nem tőlem, de Anditól. Na, és akkor, akik már régebb volt a gyerekek, hoztam nekik is egy történetet, illetve nem egyet, többet is a Bibliából, nem tudom, hogy lesz-e rá időnk majd végigjutni mindegyiken, de én folytatnám a szombatiskolát, mert hát én meg vagyok fertőzve a szombatiskolától. És végig tanultunk egy negyed évet a Háros Angyal üzenetről, én azt hiszem, hogy amióta én itt vagyok köztetek, én azóta azt hallom, hogy a hármas angyal üzenet az az adventizmus mozgatórugója az adventistáknak, ez egy fontos feladatuk. És ezt most már én is így hiszem, és ez egy csodálatos, szép küldetés, amibe bele kell tanulnunk, meg kell tanulni, hogy kell ezt csinálni, és ezzel szeretnék egy kicsit foglalkozni, és úgy érzem, hogy az a dolog, ami által mi ezt megtanuljuk, az egy kicsit hiányzik a tanulmányból. Vagy csak én nem értettem meg, nem tudom, de majd talán a végén meglátjuk ezt. És az a Szentlélek. A Szentlélek munkája, ami, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos valamennyiünk életében. Nem túl sok prédikációt hallunk róla, és sajnos sokan vagyunk úgy, hogy nem tudjuk elhelyezni igazából az életünkbe a Szent Lelket, magát, tehát az isteni háromság egyikét, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Van egy könyvem, az a cím, hogy mit kezdjek Istennel. Szerintem egy nagyon jó könyv egy olyan embernek, aki barátkozik a kereszténységgel, barátkozik a Teremtővel. Ha elolvassa, szerintem egy nyitottá válik egy kicsit jobban a dologra. Most itt a másik kérdés, hogy mit kezdjek a Szentlélekkel? Mit csináljak vele, aki egy megfoghatatlan dolog, mert Jézus itt élt a Földön, a másik istenség, akiről tudunk egy olyan történetet, ami mindenkit, vagy sokunkat megfog. De mi ez a Szentlélekkel? Lapozzuk fel Máté evangélium a 3. fejezetét. És a 3. fejezetnek az első 12 verse. Olvasnám talán mindet, mert kellene, hogy megértsük. Azokban a napokban pedig eljövek keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában, és ezt mondja: térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Izsaiás proféta szólott, ezt mondván: kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből volt, és bőröve volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem, és az egész Júda, és Júdának egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tévén az ő bűneikről. Amikor pedig látá, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondja nékik: mérges kígyóknak fajzatai, kisoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy Isten emek kövekből is támasztott fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. És ugyan én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a ponyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ebben a történetben találunk három olyan dolgot, amire nagyon fontos, hogy odafigyeljünk. Azt mondja keresztelő János a 2. versben: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Térjetek meg. Én olyan vagyok, hogyha elkezdek olvasni valamit és kutatok egy irányba, akkor rengeteg kérdés vetődik fel. Nem győzöm az Istent ostromolni azzal, hogy Uram, ez is kérdés, ezt se értem, erről is mondj valamit, és akkor jön a további kutakodás a Bibliában, mert kellenek ezek a válaszok. És azt mondja keresztelő János, hogy térjetek meg. Honnan és hova? Nem kérdés ez? Egy olyan közösségnek, mint a zsidók, akik otthon voltak, úgymond. Akik biztosak voltak abban, hogy ők olyan helyen vannak, oda születtek, és ha úgy élnek, akkor ők rendben vannak. Hagyjuk ezt a kérdést egy kicsit nyitva még, hogy honnan, hova. A 8. versben azt mondja János: teremjátok hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát itt azt mondja, hogy nem elég, hogy én úgy határozok a fejembe, hogy megtérek. Hanem azt mondja, hogy teremjek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát az életem lelkileg is, gondolatilag is, és fizikálisan is változzon meg. Mert ez a folyamata ennek a dolognak. És ugye itt a végén, a történet végén, vagy ennek a szakasznak a végén azt mondja, hogy a fejsze már elő van készítve, és ha te nem teremsz olyan gyümölcsöt, ami a megtérésedet bizonyítja, akkor ki fognak vágni. Akkor azt a fát, ami nem terem, azt ki fogják vágni. Tehát itt már igazából van egy jutalom és egy ítélet negatív irányba, amire számíthatsz. És aztán itt még ebben a szakaszban a 11. 12. vers, amire oda kell figyelni, hogy azt mondja János, hogy aki utána jön, mert ugyan én vízzel keresztelek megtérésre, de aki utánam jön, az majd szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni titeket. Tehát itt megjön az a gondolat, hogy nem elég a víz általi keresztség. Hát azt mondja János, hogy én megkeresztellek benneteket itt a Jordán vizébe, a ti bűneitek megbánása által. Megtérésre. Tehát, ha megkeresztelkedsz, és előtte megbánod a te bűneidet, elrendeted az Istennel ezeket a dolgokat, akkor elindulhatsz a megtérés útján. Illetve már elindultál, mert már ez is egy folyamat, illetve a folyamatnak egy része, a keresztséged, de elindul a megtérés folyamata az életedben. És majd aki utánam jön, az fog megkereszteni Szentlélekkel. És itt megint jön a kérdés, hogy mi is a Szentlélek általi keresztség. Sokat beszélgettünk már róla szombatiskolában is, különböző összejövetelekkor, hogy mi a Szentlélek keresztsége. Most itt tegyétek fel magatoknak belülről ezt a kérdést, hogy én vajon részesültem már ebbe? Meg vagyok keresztelkedve lélek által? Mert nem mondom, hogy mindenkit, de majdnem mindenkit láttam bent, Nemesvámoson, a keresztelő medencében, a vízben. Tehát biztosak vagyunk abban, hogy aki most itt ül, az volt a vízben, és víz által megkeresztelkedett. De mi a helyzet a Szentlélek általi keresztséggel? Ez ránk van írva, hogy kaptunk valami igazolványt, hogy ezt a tanfolyamot elvégeztük sikeresen, vagy honnan van ez? Magamnak, számomra. Én biztos vagyok abban, hogy ezzel rendelkezem. Megkeresztelt már engem? Az, aki Jánosnál nagyobb? Vagy hogy van ez? Működik ez az életemben, vagy hova tegyem? És akkor most elmennék egy másik evangéliumnak, egy másik történetéhez, ami talán egy kicsit jobban megerősít bennünket ebben a dologban, az pedig János evangéliumának a 3. fejezete, amikor ugye Nikodémus történetét olvashatjuk, amit valószínű, hogy megint mindenki ismer nagyon jól. Itt az első 8 verset olvasnám fel. Valapedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. És jöve Jézushoz éjjel, és mondané ki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondané ki: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, és ő születik, nem láthatja az Isten országát. Mondom néki, Nikodémus, mi módon születik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Talán a 8. verset már nem is szükséges, de mivel kiírtam, azért felolvasom még azt is. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöj és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Egy érdekes beszélgetés, és azt hiszem, ezt is már sokszor áttárgyaltuk, hogy ő vagy Jézus részéről, hogy működött Jézusnak az evangelizációs munkája, vagy Nikodémus részéről, hogy milyen volt Nikodémus, hogyan, miként viselkedett. És láthatjuk azt, hogy a Nikodémus részéről a történet az úgy zajlik, hogy éjszaka megy Nikodémus, és nem egyedül megy. Mert Nikodémus képvisel egy közösséget. Ő a zsidó farizeusi csoportnak egy tagja, aki elmond egy olyan protokoll szöveget Jézusnak, ahol én úgy érzem, hogy ő próbálja azt a szituációt felállítani, hogy hát Jézus, mi azért kollégák vagyunk. Te Istentől jöttél, tanító vagy, én meg egy másik tanító vagyok, és hát próbáljunk meg egy szinten beszélgetni, mert hát mind a ketten tanítók vagyunk. És láthatjuk azt, hogy Jézus nem megy bele ebbe a dologba, mert röviden és egyszerűen helyre teszi Nikodémust, már itt a 3. versben. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. És ha visszamegyünk egy gondolatnyit Keresztelő Jánoshoz, akkor azt mondja, hogy térjetek meg. Szülessetek újjá, és teremjetek új gyümölcsöt. Jézus ugyanerről beszél Nikodémusnak. Térj meg, változz meg, fordulj az Isten felé. Add át azt a helyet, ami most haladsz az úton, add át Istennek, és hagyd, hogy az Isten vezessen. Térj meg. És és egy olyan feltétellel mondja ezt Jézus, hogy ha nem térsz meg, akkor nem láthatod meg az Isten országát. És mit látunk a történetben? Ez a nagytudású farizeus, ez a nagytudású főember érti ezt a témát? Érti a megtérés lényegét? Azt, hogy ő neki meg kell változni? Pedig ő a szép ruhás, nagytudású, magas iskolai végzettségű farizeus. Fogalma nincs róla, hogy mi történik. Ugye, bekérdez egy ilyen gyerekes kérdést, hogy hát újjá születik az ember a vén, bemehet újra az anyja méhébe. Hát, ez egy olyan érdekes, tehát nem tudok mást mondani, csak egy olyan gyerekes kérdés, amit nem szabadott volna, én úgy gondolom, egy ilyen tudású embernek feltenni. És aztán, ha tovább haladunk a történetbe, akkor ugye Jézus konkrétan fehéren feketén megmondja Nikodémusnak, hogy te ilyen alapvető dolgokkal nem vagy tisztában, pedig te vagy Izrael tanítója. Hogy lehet ez? És itt talán a a hetedik vers, amit kiemelnék ebből a történetből, ami szintén oda tartozik, hogy amit az előbb feltettem kérdést, azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy ne csodálkozz azon, hogy azt mondom neked, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Ti, akik úgy gondoljátok, ugye, Keresztelő János azt mondja, hogy a kövekből az Isten tud Ábrahámnak fiakat teremteni. Ti, akik azt mondjátok, hogy Ábrahám utódai vagytok, és Ábrahám gyermekei vagytok, nektek is újonnan kell születnetek. Másik történetben azt mondja Jézus az embereknek, hogy ti az ördög atyától való vagytok. Nektek meg kell térni, meg kell változni. És most újra visszamennék a gyerekkorra egy kicsit. Igen, én abszolút el tudom fogadni. Én az ördög atyától való vagyok. Mert rosszak voltunk. Olyan mértékig rosszak, hogy én nem örültem volna annak, ha az én gyerekeim olyanok lettek volna. 11-12 éves voltam, és akkor a diófára másztam fel otthon, hogy a nagymamám ült a lépcsőn, és ott reszketett, hogy mikor esek le. És én, nekem eszembe nem jutott az, hogy a 15 méter magasból én leeshetek. Na most ez nem a jóság jele volt szerintem akkor, de hát ilyen volt az életünk. Na most... Mit? Na most ezekből a dolgokból azt mondja Jézus, hogy szükséges megtérni. Szükséges újjászületni. Mert ő nem akarja azt, hogy egy 12 éves gyerek leessen a fáról. Változ meg. Fogadj szót. Legyél jó gyerek. Legyél jó felnőtt, és legyél jó ember. Ő ezt szeretné. Tehát még mindig ott van a kérdés, amit az előbb nyitva hagytam, hogy miből, mibe kell újjászületni. És ez hogy történik meg? Hogy lehetséges az, hogy Jézus azt mondja, hogy neked, ember, újjá kell születned. De hogy? Azt mondja Jézus egy másik történetben, hogy a szerecsen nem változtathatja meg az ő színét. A párduc az ő foltosságát. Tehát akkor én erre képtelen vagyok? Pedig azt mondja Isten, hogy meg kell változzál. Mert ha szeretnél az Isten országába jutni, akkor így nem mehetsz be. Egy nagyon nagy feladat, úgy gondolom. És hogyan történik ez? Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És megnyugodtak. Tehát már is rendben van téve a helyzetünk, nem? Nem kell aggódnunk, hogy fogom én ezt az újjászületést, ezt az átváltozást megtenni. Hát ott van Jézus, el kell menni hozzá, meg kell nézni, hogy élte az életét, meg kell hallgatni őt a Biblián keresztül, hogy mit javasol, és működik az újjászületés. Milyen egyszerű. És valóban ilyen egyszerű. Rengeteg probléma van, ami közben jön az embernek az újjászületéskor. A megszentelés útja nem könnyű út. Valószínű, hogy valamennyien tapasztaltátok, és tapasztaljátok ma is. Mennyi olyan rossz szokásunk van, amit el kéne hagyni. És nem sikerül. Vagy azért, mert nem akarjuk kellőképpen elhagyni, vagy azért, mert nem sikerül. Mert mindig beleesünk ugyanabba a gödörbe. Szóval azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem az alázatot, a szelídséget, az engedelmességet, és talán az Isten ismeretet. Mert ahogy Jézus élt ezen a földön, az egy olyan példa, amin keresztül tudjuk csak megtanulni az Isten ismeretet is. mert ő, amikor a legnehezebb helyzetben volt, akkor is azt mondta, hogy ő bízik az Istenben. Ő tudja azt, hogy amit az Isten rábízott, azt ő végre tudja hajtani az ő erejével. Az ő atyának az erejével. És én úgy gondolom, hogy mi sem élhetjük máshogy az életünket. Mi is csak úgy élhetjük az életünket, hogy biztosak vagyunk abba, hogy mi győzni fogunk. Mert győzhetünk. Mert tudunk győzni az Isten erejével. Mi emberként nagyon gyengék vagyunk. Tehát abban a harcban, amiről tanulhattunk, akár ma is a szombatiskolában, a nagy küzdelem végső harcában nem is jegyeznének bennünket a harctéren. Engem, mint egy személyes embert. Olyan kicsik vagyunk, vagy vagyok, hogy elsöpörnének. A leggyengébb és legkisebb honvéd vagyok a hadseregbe. De az Isten erejével, az ő szent lelkének az erejével így győző vagyok. Ez egy akkora lehetőség számunkra, én azt hiszem, hogy nem is tudjuk felfogni. De ehhez alázat kell, szelítség kell, és engedelmesség. Múltkor, mikor itt volt major testvér, a szombatiskolába értettem meg általa ezt az óriási nagy dolgot, amiért azóta is hálás vagyok is. Elmondta azt, hogy Jézus, amikor emberré lett, akkor azt olvassuk a Bibliába, hogy amikor Isten volt, és megalázta magát, és emberré lett, és amikor emberi formában létezett, akkor megalázta magát, és alázatos volt a keresztfáig. És azt mondta Major testvér, hogy ha mi Jézussal akarunk találkozni ma, akkor mi emberi formában vagyunk. De ha emberként nem alázzuk meg magunkat, akkor mi nem vagyunk Jézus szintjén. Így mondta, hogy szintjén nem vagyunk. Nem tudom, értitek-e? Jézus egy alázatos emberként élte az életét a Földön. És ha én emberként nem alázom meg magam, hanem inkább felmagasztalom, mert az alázatosság az a mai világban az nem igazán sikkes dolog. Tehát én magamat is meg kell aláznom, hogy Jézussal egy szinten tudjak élni. Mert ha nem, akkor nem fogok találkozni vele. És ez számomra egy nagyon nagy tanítás volt. Mert ha én nagy akarok lenni, mint a tanítványok, akkor nem találkozunk Jézussal. Mert Jézus alázatos. Ő nem akart nagy lenni. És én ezt akkor megértettem, és ezt most is köszönöm Major testvérnek és a Jóistennek, mert én úgy gondolom, hogy ez egy óriási tanítás, ami szerint élnünk kell az életünket. Aztán lapozunk egy harmadik történethez. Apostolok cselekedete, 5. fejezet. A 17-től a 33-ig van ez a történet. Ezt olvassuk el majd otthon. Most nem akarnék az egész történetbe belemenni. Itt ugye az apostolok történetének a könyvnek az elejétől vesszük a történeteket, akkor úgy röviden elmondva, hogy Jézus meghal a kereszten, feltámad, és felmegy a mennybe. Erről szól itt apostolok cselekedetének az első fejezete. Azt aztán ugye Jézus meghagyja itt az első fejezetben nekik, hogy menjenek vissza Jeruzsálembe, legyenek együtt, és majd fog jönni a Szentlélek, és majd elmondja nekik azt, hogy mit kell tenniük. Itt talán a 9. verset nézzük meg az első fejezetből. Egy pillanatra. Igen, tehát ez itt amikor ezeket mondotta Jézus, az ő láttukra felemelkedett, és a felhők fogták el őt. Tehát felmegy a mennybe, és aztán a 13. versben visszamentek a tanítványok Jeruzsálembe, felmentek a felházba, és itt felsorolja a 13. versben mind a 11 tanítványt. Tehát ebből láthatjuk azt, hogy együtt volt a 11 tanítvány újra. Mert ugye azt olvassuk az evangéliumokban, hogy a 3 éves együttlét után, amikor eljött a nehézség, amikor a probléma beütött, amikor Jézust elfogták, akkor a tanítványok elszaladtak, szalaszét mindenki, és csak azt olvasok, hogy Péter és János kerül be Jézussal együtt az udvarba, a főpap udvarába, és ugye ott is azt látjuk, hogy ugye Péter megtagadja Jézust, és egyedül János az, aki a 11-ből kitart Jézus mellett. És itt már, amikor Jézus felmegy a mennybe, itt együtt van mind a 11, és ugye ők engedelmesen visszamennek Jeruzsálembe, elmennek a felházba, és mi történik? A 14. vers leírja ezt. Azt mondja, hogy ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. De azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Itt, ide is írtam magamnak a papírra, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Az apostolok engedelmesek voltak, szót fogadtak Jézusnak, visszamentek, és azzal foglalkoznak, hogy egy szívvel foglalatosak lesznek az imádságban. Ezek az emberek megértettek valamit. Azt, hogy nekik feladatuk van. Nekik van egy közös céljuk, teljesítsék a Mester akaratát. Vigyétek el az evangéliumot széles a világra. De hogyan? Óriási feladat volt számukra. És mit csinálnak? Összefognak, együtt lesznek, és imádkoznak. És eltelik 10 nap, és eljön a pünkösd napja, és eljön a Szentlélek. Nekem ez azt mondja, hogy ez az imádság, ez mindenképpen arról szólt, csapatépítés, ahogy ma mondanánk, tehát a közösség megerősítése, és a Szentlélekért való imádság, amit az Isten Jézus Krisztuson keresztül megígér ennek a kis csapatnak, hogy eljöjj majd a Szentlélek tőlem, mert én elküldöm hozzátok, és el fog nektek mondani mindent, ami fontos a ti életetekbe. Nem az a fontos, hogy milyen ruhába jártok, mit esztek, vagy mit isztok, és a többit nem akarom részletezni, hanem az a fontos, hogy mi a ti dolgotok. Milyen munkán keresztül fogtok eljutni az Isten országába? Milyen munkákon keresztül fog a ti jellemetek formálódni olyanná, hogy alkalmasak legyetek az Isten országára? Mert most, ebben az állapotban, ti nem vagytok alkalmasak. Egy filmet láttam, talán az volt a címe, hogy Jézus, vagy a Biblia, nem tudom. ez a film elmondja azt, hogy Péter, amikor megtagadta Jézust, és onnan az udvarból ő hazamegy. Ez a filmben így van ábrázolva. És fekszik a maga kis halászkunyhójában egy ilyen csenevész nyoszolyán, és meglátogatják az ő apostoltársai. És mondják neki, hogy miért csüggetsz, Péter? Valamennyien megtagadtuk őt. Légy erős, gyere velünk is. És Péter azt mondja, hogy én nem mehetek. Ő neki óriási lelki küzdelmei voltak azáltal, vagy azért, mert ő megtagadta a mestert. Neki ez nagyon fájt. És nekem ez nagyon tetszett a filmben, hogy ezt úgy kinagyították, hogy valóban Péternek ez egy óriási küzdelme lehetett. És nem volt elég az, hogy az ő és Jézus tekintete találkozott az udvarba. Ez neki nem adott elég lelki vigaszt, hanem akkor, miután Jézussal találkozik ott a tengerparton, és amikor megkérdezi tőle Jézus, hogy Péter, szeretsz te engem? Akkor jön létre, vagy hogy is mondjam, jön helyre Péternek a lelke. Tehát visszatérve a felházi imádságra, ott együtt az apostolok azért imádkoznak, hogy alkalmasak legyenek a Szentlélek befogadására. És ennek a történetnek, amit itt a végén választottam, tehát az 5. fejezetnek a 17-től a 33. verséig, a 32. versre hívnám fel a figyelmeteket, ami egy nagyon fontos dolog. Itt Péter, hogy és mi vagyunk neki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, akit Isten adott azoknak, akik neki engednek. Ez úgy érzem, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy a Szent Lelket csak azok kaphatják meg, akik neki engednek. Biztos voltatok már abban a helyzetben, hogy reggel elmondtuk a magunk imádságát, otthon, vagy az ágyunkban, vagy az asztalunknál, vagy az ágy mellett térdepelve, attól függ, kinek mekkora a lelki problémája van, hogy szokta meg az imádkozását. Én úgy gondolom, minél nagyobb gödörbe vagyok, annál inkább alkalmas vagyok arra, hogy térden állva imádkozzak az Úr előtt. És elmondtuk a magunk reggeli imádságát, és aztán napközben ugyanúgy ment az élet, mint máskor. Teljesen elfeledkeztünk arról, hogy mit kértünk az Istentől, mennyire voltunk alázatosak a Szentlélekkel kapcsolatban. Éltük az életünket megszokásból, megoldottuk a mi problémánkat, és este azt vettük észre, hogy hoppá, hát nem is volt az Isten az életünkben. Nem is álltam meg 10 órakor, 11-kor, délután, 2-kor, hogy Istenem segíts meg, mert elakadtam, hanem eltelt a napom ugyanúgy, mint általában a többi. Tehát mennyire adok lehetőséget a Szentléleknek az életembe, hogy munkálkodjon. Mert ugye itt azt mondja az ige, hogy akik engednek neki, azoknak az életében fog jelentkezni a Szentlélek. Tehát ha éljük a mi hétköznapjainkat, sőt, ugye a Bibliából jön a felszólítás, hogy vigyázzatok, hogy a hétköznapok gondjai meg ne keményítsék a ti szíveteket. A hétköznapok gondjai alkalmasak arra is, hogy esetleg nem is imádkozunk. Mert eljutunk odáig a problémáinkkal, hogy már nem lényeges az imádság se, minket már az Isten se rend meg. Hallottuk mások embertől ezt, talán mi nem jutottunk még el odáig. Itt írtam magamnak már a dolgokat. Tehát ha nem engedünk a léleknek, akkor nem tud a lélek vezetni bennünket. Pedig láthatjuk, hogy régen, az apostolok korában, vagy keresztelő János korában szükség volt újjászületni a lélek által, és azután vele együtt végezni az Isten által ránk bízott munkát, most is szükség van erre. És ugye, visszatérve a szombatiskolai tanulmányra, egy nagyon komoly feladatot bíz ránk az Isten most, a hármas angyali üzenet hirdetését. Sokszor azt mondjuk, hogy nem látjuk, hogy ezt hogy tudjuk végrehajtani. Pedig én úgy gondolom, hogy nem túl nagy feladat. Csak végezni kéne. De hogyan? Hogyan tudjuk végezni? Hogyan tudunk felkészülni erre a munkára? Hogy lehetünk alkalmasak erre a munkára? És én úgy érzem, hogy ez a alig fél óra, ez talán rá tudott vezetni bennünket arra, hogy mekkora szükségünk van a Szentlélek vezetésére. Ugyanúgy, ahogy az apostoloknak szükségük volt rá. Csak kellett egy cél, és kellett egy feladat. Az apostoloknak megkapták a feladatukat, hogy vigyék el az evangéliumot széles a virágra. És ők ezt megértették. És mivel megértették, hogy ez a feladatuk, ezért elkezdtek imádkozni a Szentlélekért. Az Isteni segítségért. Mert úgy érezték, hogy ezt ők nem tudják maguk megcsinálni. És én úgy gondolom, hogy ma sincs más feladatunk. Ha látjuk a célt, látjuk a feladatot, és érezzük a feladat súlyát, akkor kezdjünk el imádkozni. Ha megértettük azt, hogyha nem születünk újjá, akkor nem tudjuk elvégezni az Isten dolgát, mert nem érdekel bennünket. Mert egy újjá nem született embernek fontos a másik. Hogy tapasztaljátok ezt a hétköznapokban? Lényeges nekem az, hogy én úgy parkoljak be a Spár elé, a parkoló, vagy a másik ember is odaférjen. Kit érdekel? Vagy lényeges az, hogy előre engedjek valakit az ajtón? Hát tolakodjon ő is, az majd befér, nem? Szóval így éljük a hétköznapjainkat. Mi emberek, de mi keresztények nem így éljük az életünket. Legalábbis én úgy gondolom, hogy valamennyi őtöknek fontos az, hogy a másik is odaférjen a parkolóba, meg ki tudjon szállni az autójából, meg és a többi. De ehhez semmi más nem vezetett el bennünket a régi életünkből, csak a Szentírás. Meg az, hogy van egy Istenünk, akinek fontos a mi embertársunk. Legalább annyira, mint én. És ha ezt megtanultuk, akkor már tudunk valamilyen szintű keresztény életet élni. Igen ám, de mi a helyzet a hármas angyali üzenettel? El tudjuk vinni ezt a világra? Tudjuk hirdetni? Egyáltalán, bocsánat, hogy bátorkodom feltenni ezt a kérdést, akarjuk hirdetni? Én úgy látom itt az arcokból, meg a fejbólintásokból, hogy igenis akarjuk. Csak nem biztos, hogy tudjuk még, hogy hogyan kell. Hogy kezdjük el? Hogy csináljuk? Próbálkoztunk már? Sokszor. Különböző evangelizációkkal, csoportosan, ugye? De magánúton is. Hányszor beletört a bicskánk ebbe a vállalkozásba? Hányszor belebuktunk, hányszor megaláztak bennünket a munkahelyen, hányszor kinevettek bennünket, hogy ó, ember, hát hány éves vagy, és mi hiszel a mesékbe. Ez van. Ezzel kell találkoznunk, mert nem könnyű ez a feladat. Úgy gondolom. De ha van kellő alázatunk, kellő erősségünk és bátorságunk az Istentől, akkor ez menni fog. Na most, én ezt csak azért szerettem volna nektek elmondani, hogy érezzük azt, hogy az Isten itt van velünk, van erre lehetőségünk, hogy ezt végezzük és elvégezzük abban a tudatban, hogyha nem végezzük ezt a munkát, akkor nem mehetünk be az Isten országába. És ezek kemény szavak, én úgy gondolom, amiket a Bibliából olvasunk. Ezt nem én akarom mondani, de muszáj, hogy kimondjam, mert úgy gondolom, hogy ha ezt önmagunknak nem merjük kimondani, akkor ki kell mondani másnak. És én teljesen meg vagyok győződve róla, hogy most, ma mindenki végzi ezt a munkát. Próbálunk az emberekkel beszélgetni, próbálunk velük barátkozni, próbáljuk őket hívni az imaházba, próbáljuk őket hívni az evangelizációkra, és akarunk becsületes, normális keresztény életet élni. Igen, csak ez mennyire elég? Ez így jó, megelégszünk vele, vagy pedig mi mindig lelki szegények vagyunk, mert tudjátok, azok a boldogok, akik lelki szegények, és akarunk az Istentől még többet. Olyan segítséget kapni, amivel tudjuk végezni még jobban, még szebben és még hatékonyabban a munkánkat. Mert láthatjuk azt, hogy az apostolok, amikor pünkösd után megkapták a Szent Lelket, óriási munkát végeztek. Ezrek tértek meg egy-egy prédikáció után, és láthatjuk azt, hogy milyen rövid idő után az ellenség rögtön ott volt, és bezárták őket a börtönbe. Én nem azt mondom, hogy nekünk ez legyen a célunk, hogy börtönbe kerüljünk, de tudatába kell lenni azzal, annak, hogyha mi ilyen munkát akarunk végezni, akkor meg fognak alázni bennünket. Sőt, be fognak zárni bennünket a börtönbe. Sőt, lehet, hogy ki fognak végezni bennünket. És ezt is Jézus mondja. Vállaljuk-e ezt? Akarjuk-e ezt csinálni? Vagy eljövünk a gyülekezetbe, és melegítjük a székeinket? Bocsánat, ha valakinek a lelkét megbántottam. Én sem vagyok olyan, hogy ezt mondhatnám, de ezeket ki kell mondani. Ezzel saját magunkat kell szembesíteni, mert ez a munka az Isten követése, és ez a munka, ez erre az intre jutott. Hogy nekünk ezzel szembesülni kell. Nem véletlen, hogy a Jóisten tanít bennünket, és készít bennünket. Ugyanúgy, mint ahogy az őseinket készítette. Mert láthatjuk az életükből azt, hogy Ábrahám, Mózes, Pál apostol, és a többi, mennyit készültek, tudva vagy tudatlanul arra, amikor az Isten belelépett az életükbe, és azt mondta, hogy most már alkalmas vagy erre a munkára, és végezd ezt a munkát. Mi tanuljuk az ígét, tanuljuk a Bibliát. Higgyétek el, amikor Sanyival jártuk itt végig a gyülekezeteket, vagy az egyházakat, megdöbbentünk azon, hogy mennyire nem ismerik az emberek a Bibliát. Presbiterek, prédikátorok, lelkészek. Én biztos vagyok abban, hogy itt egy ember, aki rendszeresen tanulja a szombatiskolát, sokkal jobban ismeri a Bibliát, mint egyik másik egyháznak az ige hirdetője. mélységesen tanuljuk a Bibliát. És szerintem nagyon nagy tudás van a birtokunkban. És ez nem véletlen van. A Jóisten készít bennünket egy munkára, amit el akar végeztetni velünk. De mi lesz velünk, ha mi nem akarjuk? Még egyszer elnézést kérek, hogyha valakit megbántottam. A Jóisten adjon nektek erőt, hogy ezt megértsük valamennyien, közösen, hogy ez mekkora feladat, és tudjunk imádkozni úgy, ahogy az apostolok ott a felházba, hogy kapjuk meg a Szent Lelket, és tudjuk elvégezni mindazt, amit a Jóisten ránk akar bízni. Amen.